hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, 9:30. Folytatjuk Buza Sándorral, aki egy nagyszerű környezetvédelmi kezdeményezésről és annak eredményéről beszélget már is. Ez a hulladékmentes Tisza program, aminek keretében 100 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők.
A vártnál is nagyobb sikernek bizonyult a Petkupa és a Diageo által 2022 tavaszán indított 2 éves hulladékmentesítési akcióprogram, amely a Tisza ukrajnai kárpátaljai vidékére összpontosult. A Call Action programban 1200 tonna hulladékot gyűjtöttek be és dolgoztak fel közel 2 év alatt a Tisza forrásvidékén. Irgalmatlan nagy szám. A telefonvonal túlvégén Gyulai Korpos Miklós, a Petkupa innovációkért felelős koordinátora. Üdvözlöm, Miklós!
Üdvözlöm, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mit végezzünk ki először, ezt a mostani nagyon sikeres akciót, vagy kezdjük egy picit korábbról, hiszen azért ez az egész összefogás, ez az egész nagy környezetvédelmi projekt sokkal régebb óta tart.
Igen, kezdjük korábbról.
Igen.
Több mint 10 éve indult, és ugye hát egy természetfilmes társaság hívta életre, akiknek azt tűnt fel, és az volt a nagy problémájuk, úgymond, hogy több szemetet láttak a vizen, mint parti festőt, amit szerettek volna filmen, és ez szerencsére nem hagyta őket nyugodni, de hát ez már történelem, mert több mint 10 éve történt.
Miért pont a Tisza felső vidékére összpontosítanak?
Mert hát az nem csak a Tiszának a forrásvidéke, hanem sajnos a Szennyezésnek is a forrásvidéke. Onnan kerül bele a legtöbb hulladék a folyóba, ugyanis ott nem működik nagyon a hulladék elszállítás, mint közszolgáltatás, és így hát a társadalom magára van hagyva ezzel a problémával, és hát amit tudnak tenni az, hogy kirakják a szemetet az ártérbe, és majd a folyó elviszi az áradat.
Ez az akció helyszínét tekintve, ez Ukrajnában vagy Magyarországon zajlott?
Ez a 2 éves program, ez Kárpátaljára fókuszált, ugye itt próbálunk a megelőzésre is fókuszálni, és ezért ez olyan akciókat, olyan vállalkozókat támogatott, akik a hulladékot begyűjtik, illetve a hulladékot kezelik ott Kárpátalján.
Azt jól olvasom itt a közleményben, hogy 4. éve van itt a Tisza-kárpátaljai szakaszának a megtisztítása?
Mi igazából többféle program, többféle projekt, többféle pályázat keretében mindig is prioritásként kezeltük a megelőzést is, ezért ha nem is 10 éve, de egy jó pár éve próbáljuk segíteni a kárpátaljai vállalkozókat, civil szervezeteket, akik szintén tesznek valamit azért, hogy ne kerüljen ez a hulladék a Tiszába.
Ez ebben az időszakban, ebben az háborús időszakban mennyire nehezíti meg ennek az egésznek a megszervezését?
Hát ez jócskán megnehezíti, és hát ez olyan szempontból is nehézé teszi, hogy ugye maga a probléma is súlyosbodik, ugyanis sokan csak úgymond Kárpátaljáig menekülnek Kelet-Ukrajnából, akik nem akarják elhagyni az otthonukat, azaz a népesség megnő, viszont ugye így a probléma is súlyosbodik, viszont a rendelkezésre álló források, azok meg ugye kevesebbek lesznek, mert nem ezen van a fókusz az országban.
Miklós, hogyan kell elképzelni egy ilyen akciót? Hány napig tart, kik vesznek rajta részt, hogyan mennek oda, hol alszanak, mit esznek, mit csinálnak?
A Petkupának sokféle hulladékgyűjtési akciója van. Kárpátalján általában a helyieket próbáljuk felvértezni tudással és forrásokkal, hogy ezt meg tudják tenni. Elkezdtük mi arra helyezni a fókusz, hogy tudásátadást, hogy ne feltétlenül mi menjünk bárhova, ahova hívnak, hanem át tudjuk adni azt a tudást, ami a megelőzéshez, illetve a hulladékszedéshez szükséges, és hát így nagyon sokféle formátum lehetséges, vannak egynapos akcióink, vannak többnapos akcióink, vannak, amiben a helyi közösséget vonjuk be, ezek úgynevezett közösségi cleanupok. Vannak professzionális klínapok, ahol munkagépeket veszünk igénybe, szóval ennek nagyon sokféle formátuma van, sajnos ugye a szemétnek is sokféle megjelenési formája van.
És ezeknek a tudás átadásoknak milyen formái vannak? Közönség találkozók, mennek iskolákba?
Igen, hát a szemléletformálási komponensünk is nagyon erős. A iskoláknak külön programunk van, ugye ez a műanyag műhely, ahol ugye a diákok maguk tapasztalhatják meg a műanyagnak az átalakulását hulladékból értékes tárgyá. Van az iskolák számára indított programjaink, tananyagaink, illetve kitaláltuk azt is, hogy az iskolák örökbe fogadjanak egy-egy partszakaszt, amiről ugye ők gondoskodnak és felelősséget vállalnak érte. Emellett a tudásátadás másik formája szoktunk tartani kerekasztal beszélgetéseket az érintettek bevonásával, illetőleg már a interneten is elérhetőek olyan módszertanaink, amik segítik azt, hogy megtisztuljanak a folyók, illetve hogy kevesebb szennyezés kerüljön bele.
És milyen a fogadókészség? Mit tapasztaltak?
Hát a diákok ugye nagyon nyitottak. Általában hát valahogy sikerül megtalálnunk azokat a közösségeket, legyen szó civil szervezetről vagy iskoláról, akik nyitottak erre, és úgymond érzékenyek ezekre a környezeti problémákra.
Ezek az akciók, ezek egynaposak vagy többnaposak?
Többféle akciónk van, hát általában az iskolás akciók egynaposak, ugye de a diákok figyelmét nehéz hosszan lekötni, szervezünk ugye többnapos versenyeket, ahol hajaldunk lefelé a folyón, vannak egynapos akcióink, többféle lehetőség van.
Ha már itt a haladunk lefelé a folyón kitételt alkalmazta, ez hány kilométeres tisztítást jelent? Folyamkilométer?
Hát most nem nagyon tudom, hogy mire gondolsz.
Hát arra gondolok, hogy mekkora az a partszakasz, amit mondjuk egy ilyen akció keretén belül tisztítani tudnak.
Hát ez a szennyezettségtől is függ, van, hogy több száz méteren összeszedhető több tonna, van pedig például egy klasszikus felsőtiszai versenyen, egy petkupán, ott egy hosszú hét alatt, egy ilyen 10 nap alatt, ott akár megtehetünk ilyen 100 kilométert is a folyón, nyilván naponta, mit tudom én, ilyen 10-11 néhány kilométert haladva lefele.
A petkupát, igen, a petkupát gondolom ugye azért találták ki, hogy ennek legyen egyfajta ilyen izgalmi faktora is, amikor különféle szerveződő csapatok egymással tudjanak versengni, de azért van ennek egy másik része, amikor nem versenyszerűen, hanem a közösségek kimennek és tisztítanak. A petkupa résztvevői a petkalózok?
Igen, a petkalózok, ugye azt tudjuk petkalóznak hívni azt az embert, aki már legalább egy petkupán részt vett, és hajózzuk velünk, illetve magukat, a önkénteseket is így nevezzük, hogy ők a petkalózok.
És ezek a hajók, ezek milyen hajók, és hol hajóznak?
Hát ugye egy klasszikus petkupa versenyen, ugye azért kaland, ahogy említetted, mert próbálunk a szemétszedésből egy élményszerű programot varázsolni, egy élmény, szóval ezek petpalaszkokon lebegő hajókon mennek lefele a versenyzők.
Ezeket a hajókat, bocsánat, hogy belekérdezek mindig, ezeket a hajókat, ezeket a versenyzők készítik maguknak?
Igen, minden verseny úgy kezdődik, hogy másfél nap arra a rendelkezésre ezeket a hajókat megépítsék, és akkor utána indulnak el. És hát nyilván az is egy élmény, hogy valami, amit...
Hát el ne süllyedjenek, persze.
Nem süllyed el, igen, és rászállsz, és halad, és hát ezek a hajók minél nagyobb részben újrahasznosított anyagból vannak.
Hát tehát gondolom PET palackokból építik föl, aminek ugye ráteszik a kupakját, és akkor van benne levegő.
Igen.
Hiszen azért nem süllyed el.
Akár több száz vagy akár 1000 darab PET palack is lehet, ami biztosítja a kellő felhajtó erőt, hogy ez lebegjen.
Egy csapat hány fővel bír?
Ez változó. A legkevesebb az ilyen 6 fő, akkor ugye általában 4 fő viszi ezt a tutajt, és 2 pedig tudnak kenuval cirkálni a part közt meg a tutaj közt, de ez azért elég kevés, van olyan 10-15 fő a javasolt. Sokan vannak olyanok, akik nem is egy állandó legénység van ott az egyhetes versenyen, hanem ugye váltják egymást az emberek, szóval általában azért vizen, ha egy 8-10 fő van egy nap, az már úgy jó.
Na most a vízen lévő tutajoknak a feladata felszedni, összeszedni a vízből, kiemelni a szemetet, és a kajakosoknak a feladata kivinni a partra.
Nem. Nem. Ugye jó. Ilyenkor az áradat az a ártérbe rakja.
Hát pontosan ez lett volna a kérdésem, hogy középen nem nagyon szokott lenni szemet, hanem szemét inkább a szélén.
Amikor az árvíz hozza, akkor van, de általában ezeken a versenyeken nem árvizes periódusba megyünk, hanem akkor az ártérben van a szemét. És a pont fordítva, hogy mondtad, tehát maga a tutaj szolgál úgymond egy bázisként a csapatnak, aha. Arra tudják kivinni a szemetet, ott szelektálják, és ott behaladnak lefelé, és a kenukkal mennek ki az áttérbe, és gyűjtik össze a szemetet.
Egyébként a tutajoknak is van egy szépségversenye, vagy lehet egy szépségversenye, ha lehet ezt így hívni ezen a versenyen, hogy ki milyen tutajt épít?
Ez egy nagyon jó ötlet, ilyet még nem csináltunk, de amúgy szokott lenni gyorsasági versenyük, meg petkalóz ütközet, amikor a tutajok egymás lövik petpalaszk ágyúval, illetőleg hát szokott lenni műveltségi vetélkedő is a csapatoknak, hogy úgymond ne csak a szemetet gyűjtsék össze, hanem az adott térség kultúrájából is valami rájuk ragadjon, de a szépségverseny még nem volt eddig. De majd meglátjuk az idei versenyeken, amikre amúgy nemrég nyitottuk meg a nevezést, és március 1-ig várjuk a jelentkező csapatokat.
Mikor lesznek az idei versenyek?
Idén két versenyünk lesz, az egyik a Tiszatavon, ez június végén, illetőleg a másik pedig egy kicsit újdonság, összevont, mert most így összevontuk a bodrogjait meg a tiszai versenyt, és augusztus 23-án fogunk Sárospatakról indulni, és egészen Tiszalökig megyünk 10 nap alatt.
Jó, akkor ezzel azt is elmondtad, hogy ez a petpalack verseny, illetőleg ez a környezetvédelmi akció, ez nem csak a Kárpátalján valósul meg, hanem itt nagyon sok eseményetek van Magyarországon is.
Hát onnan indult. Tehát
így van.
Mi Magyarországról indultunk, és akkor nem, és hogyha már az szóba jött, hogy hol csináljunk akciókat, nem csak Kárpátalján, hanem mi már terveztünk folyótakarítást Szlovákiába, Romániába, Szerbiába, Bulgáriába, és hát célunk az, hogy az a tudás, amit így mi felhalmoztunk, összeszedtünk a 10 év alatt a műanyagszennyezésről, azt átadjuk, és hogy külföldre is eljusson az a tudás, és más szennyezett folyókon is tudjon segíteni.
Mekkora csapat dolgozik ennek a szervezésén?
A Petkupa úgymond menedzsmentje, az admiralitás, az 8 főből áll, és akkor itt születnek meg a fő döntések, és nemrég jött létre a munkacsoport struktúra, ahol próbáltuk a tevékenységeinket munkacsoportba szervezni, ugye én ezt a innovációs és technológiai munkacsoportot viszem, és így működünk, és nyilván az egész nem működne egy erős és lelkes önkéntes bázis nélkül.
Hát illetőleg nem működik ez pénz nélkül. Honnan van erre pénz?
Sokféle támogatónk van, vannak kormányzati szervek is köztük, vannak cégek is, pályázataink is vannak, úgyhogy szerencsére sok több lábon állunk.
Mindig vannak névadó szponzorok is, akik egyébként pénzzel szolgálják ezt a jó ügyet?
Igen, igen.
Az idei, megvan már az idei szponzorotok?
A hagyományos szponzorunk, aki a versenyeket szokta támogatni, az a Energiaügyi Minisztérium, uh-huh. Illetőleg nyilván többféle pályázatból többféle projektet is tudunk még vinni. Ezek általában nagy nemzetközi pályázatok, tehát próbáljuk ezt az akadémiai kooperációt erősíteni, nem csak itthon, hanem külföldön is.
Nagyon sok programot szerveztek, amivel egyébként a tudást adjátok át. Az egyik ezek közül az ismert meg a hulladék útját. Ennek mi a lényege?
Ugye most nem tudom.
Hát
igazából,
az... Igen?
Ugye mi mindig próbáljuk nem csak összeszedni a szemetet, hanem megismerni azt is, hogy hogyan erre jön, hogy jön a hulladék, és erre dolgozunk együtt akadémiai, céges partnerekkel is, és hát például, hogy tudjuk megismerni a hulladék útját, fejlesztettünk egy ilyen GPS-es palackot, ami olyan, mint egy sima PET palack, uh-huh. De csak benne el van rejtve egy GPS-es technológia, ami lehetővé teszi, hogy az interneten valós időben lássuk, hogy épp merre jár.
Hát meg lehet látni azt is, hogy a hulladék hol rakódik le, hogyan megy tovább. Ugye, ez egy normál PET palack, amelyik egyébként GPS jeladóval van főszerelve?
Igen, ez egy széles szájú PET palack, hogy be lehessen rakni az elektronikát, ami egyedi fejlesztés, egy céges partnerünkkel csináltuk, a kupakot visszazárva pedig ez működik, elkezdi adni a jelet, és amikor jön az áradat, meg a műanyag szennyezés, akkor tudjuk ezt bevetni, és így követni, hogy éppen merre jár,
Zárszógyanánt, légyszeres, mondd el azt a weboldalt, ahol egyébként információkat lehet szerezni, meg hát ugye gondolom ott lehet leadni március 1-ig a jelentkezéseket, és ez egy fontos információ.
Igen, a PetKupa fő honlapja az a petkupa.hu. A jelentkezéseket a versenyen nem itt várjuk, hanem a Tiszta Tisza applikációban, ez a ttapp.hu honlapon érhető el, és hát elég sok információt, és rendszeresen osztunk meg információt a közösségi média felületünkön is.
Elnézve az eddigi résztvevőkből nincsen hiány, van-e egyébként valami limit? Mert most már olyan sokan jelentkeznek, hogy lassan azt is el lehet képzelni, hogy limitáljátok a résztvevők számát.
Ez mindig van, tehát mindig vannak várólistások, mert hát ugye magának a helyszínnek is, ahova megyünk, van egy limitáció infrastruktúra szempontjából, meg a önkéntes bázisunknak is, de általában mindenkinek tudunk utána ajánlani valamit, akár egy napos csapatépítő takarítás, vagy valami ilyesmit, szóval. Aki általában jelentkezik hozzánk, meg megkeres minket, tudunk valami együttműködést kialakítani.
Köszönöm szépen az információt, sok sikert hozzá, mert van szemét szedési lehetőség ebben az évben is. Gyulai Korpos Miklós, a PetKupa innovációkért felelős koordinátora volt a vendégem. Köszönöm szépen az információt, szervusz!
Köszönöm, szia!
Érdemes tehát szétnézni a PetKupa honlapján, mert számos lehetőséget kínálnak a környezettudatos állampolgároknak, ami akár családi programnak is alkalmas. Hamarosan jövünk vissza. Olá Andrea mai könyvei közül az első a hormonok természetes befolyásáról és befolyásolásáról, a másik pedig a társadalmi befolyás rendszeréről, legalábbis az eddigi egyik legjobbnak tartott politikai berendezkedésről lesz szó.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.